Böjte Csaba testvére emelkedését hallhatják, melynek címe Isten parancsa útmutató az utunkon.
De azért a mai olvasmányok, mert nem Maria kereste ki a relé, hanem ezek vannak már relé. Noé. Az ember úgy gondolná, hogy Isten az ilyen nem csinál. Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő törvényeit. De nem azért, mert ő ezt ilyennek akarta. A gravitáció törvénye, Isten törvény, ilyennek alkotta a világot. Elengedett, leesik. A legdrágább kristály pohár is, holatlan vagy, eltörik. Nem Isten rosszul. Ha nem tartott be a közlekedési szabályokat, na, összetörik az autó. Balesetet szenvedsz. Isten így akarta. Vannak szabályok, amiket Isten ugye a 10 parancsolatban is közölt velünk. Azon a parancsolat az ember nem tartsa be, akkor annak következményei vannak. Ha közösen nem tartjuk be, annak is van következménye. Egész Ószövetség erről szól. Tehát ugye tudjuk jól, hogy a zsidó nép hányszor bűnbánatot tartott, imádkozott, Mózes kezei égve voltak, és győztek, és eredményeket értek el. De ott van például egy Salamon király, akinek volt egy fia, Roboámnak hívták, és Salamon volt a legbölcsebb, a legokosabb, a leggazdagabb, és gondolom, hogy hát úgy is nevelte a fiát. És Salamon halál után ez a fia úgy érezte, hogy amit apám megint csinált, az nagy, azt újra kell építeni, új kégli, új fürdőszoba, nem tudom miféle. Megnövelte az adókat, kétszer annyi. Mondták neki, hogy ebből baj lesz, polgárháború lett. És igazából szétverté, de azt a gazdag, szép, gyönyörű országot, ez a elkényesített, ez a, hogy mondjam, sejemi fiú. Igen. Nehéz. És utána jöttek az asszírok, és leharapták, és a 12 törzsből maradt kettős fél talán. Aztán jöttek a babiloniak. Jeremiás ilyen szépen mondja, hogy hát igazából ne Egyiptomba bízatok, mert ez egy török náv, az átszúrja a kezeteket, tartsatok bűnbánatot, és élni fogtok. Jónás, hogy elment Ninivébe, prédikált, megtértek. Betartották a pogány népot, és mégis, hát hogy mondjam, Isten áldásában részesültek. Jeremiás saját fajtájának, és az első salamoni templom igazából így pusztult el. Ott állt a proféta, és mondta magáét, és hogy mondjam, ne hallják a hangját, megüldözés, szégyelték, talán bedobták a ciszternába. Ugye abban az időben nem voltak ilyen kanálisok, nem tudom miféle, egyszerűen egy emésztő gödörbe, város szennyek közé bevágták a profétát is. És hát elfoglalják a babiloniak, a várost is. Hát hogy mondjam, király szeme láttára megölik a gyermekeit, és azt mondják, ez volt az utolsó dolog, amit látták, utána kiszúrják a szemét, és mint egy majmok láncra kötve elviszik Babilonba, hogy mutogassák, hogy ez volt a zsidó király. De azt mondja, ez a rég volt, ki tudja, hogy volt, mint volt. Most ugye, most jöttem haza Törökországból. Miért? 325-ben Nicsiában fogalmazták meg, írták meg azt, amit Krisztus kinyilatkoztatott, de az üldözés alatt nem volt idő megfogalmazni, és ott az Atya, a Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy Isten a három szemébe, a hiszek egyben szépen megfogalmazták. Mai napig is minden vasárnap ugye elmondjuk a hiszek egyben, de az ortodoxok, a reformátusok, az anglikánok, az evangélikusok, mindenki, a Szent Háromság hívők ezt a Nietzsche-i hitvallást mondják. És úgy van, hogy Magyarországon püspökök, mások is benne, csak akkor Lacival elmentünk, hogy járjunk hozzá, nézzük meg, hogy tudja idegenvezető mutatni a helyet, új hely. És akkor elmentünk Efezusba, ahol összesen 7 egyetemes zsinat volt, csak mind Törökország területén volt. És Efezus valójában hol volt? Hát ugye ott mondták ki, hogy Mária Isten anya. És ott épült meg az első Mária tiszteletére épült templom. Menjünk el oda, hát romokott néhány kő, ez az annyi maradt. És Efezusban végül is megtaláltunk egy keresztény közösséget, 26-27 ember van, azok is Anatóliából mentek oda, és nem mint katolikus vagy keresztény egyház működnek, hanem mint egy alapítvány, vagy egy ilyen civil szervezet, és közben Sutyomba misét is tartanak. Ott, ahol egyetemes zsinatok, Nicseában, ott volt, mondom, 2 egyetemes zsinat volt, a második érdekes, mert Szent Piroska elnöklése alatt történt. És akkor a kétrombolásra szólt az egyetemes zsinat, de az első 325-ben. Tudjuk, hogy 311-ben adta ki Nagy Konstantin a milánói ediktumot, addig üldözték a keresztényeket. Még 307-ben, 308-ban is vértanúk lettek. És hát ugye ez az ediktum arról szólt, hogy türelmi rendelet, nem bántsuk. És 325 Nagy Konstantin kíváncsi volt a keresztényekre, mert ugye föld alatt itt ott, még az is csak megmaradtak, nem az, hogy mondjam, hogy nem voltak egységesek. Akkoriban a legnagyobb probléma az volt, hogy volt egy Árius nevezetű pap, püspök, aki azt mondta, hogy Krisztus isteni volt, de nem Isten. Jézus Krisztus nagyon világosan magyaráz, én és az Atya egy vagyunk. És hogy itt a Nagy Konstantin összehívtak, akkor határozták meg, hogy hogy ünnepik a húsvét, a csmikós, ilyen, hogy egyetemes legyen az egyházba. De ez volt a fő kérdés, akkor Krisztus ki számunkra. És több mint 400 püspök gyűlt össze, Eusebius, egy történetíró, leírja, hogy bizony volt, akinek nem volt keze, szeme, mert a keresztény üldözés nem csak abból állt, hogy megégették, vagy megölték a keresztényeket, hanem kirozták, és megcsonkították, és sok minden volt. És azt szerintem, hogy 2-3 püspök volt, aki arra szavazott, hogy Krisztus nem volt Isten, csak isteni volt. A többiek igenis, és ott fogalmazták meg a mi hitvallásunkat, és Gyímesben, és Dévlán, és Kisélakoson, és minden. Ez a hitvallás, ami, hogy mondjam, alfas az omegás. Tehát akkor ugye láttátok a filmen Erik testvér, amikor letette a fogadalmat, ráteszi a kezét a Szentírásra, és elmondja, hiszek egyet. Ez egy akkoriban olyan 200 ezer lelkes nagyváros volt, és bementünk a városba, itt is van egy Hagia Szofia, tehát egy nagy templom, megmaradt úgy, ahogy volt, és persze most megy sem. És akkor úgy érdeklődtünk, a városban van egy ilyen hát kulturális attassé, vagy nem is tudom, polgármester irodának egy alkalmazottja is, hát hogy ő keresztény emlékekről. Nem tudtak mutatni semmit. Végül mondták, hogy van egy templom, amit 1922-ben robbantottak fel, amikor felszabadultak az görög elnyomás alól. Tehát ez olyan, mintha most, mint a Zepelakán felszabadítsák, az utolsó brázdát a románok, hogy felszabadították a magyar elnyomás alól. Tehát, hogy kiirtották az ír magját is. Tehát Nicsiában nincs egy keresztény. Ortodox, katolikus, református, semmi nincs, egy sincs keresztény. Na, és akkor elmentünk, megnéztük ezt a helyet, le van fényképezve, meg fogom hozni egy gödörs, néhány ilyen-olyan márványtört, és a 3-4 fal maradék. Ennyi maradt. És akkor mondták, hogy még volt egy kápolna, hát az olyan, mintha mit tudom én, semmi sincs, de mégis van egy kis lépcső, és le tudsz menni, és lent a pinceszerűség valami, nem tudom, mi lehetett annak a templomnak, a maradéktal lent a pincé, annyi van. Ez a képe, becsületedre legyen mondva, mindenütt táplálva, és kiírták, hogy itt volt a Pántokrátor templom, és már is fényképeztem. Amúgy a törököknek azért reformátusok lenne, mint tanuljanak, hogy mindenütt kiírják, tehát például Szent Piros által épített templomban is voltunk, vagyis sírják van. Isztambulban, és ki van írva? Szent László király leállna, Piroska, ekkor élt, hogy is írják? Ő építette a Pántokrátor tiszteletére ezt a templomot, most megy sem. De ki van írva? Tehát, hogy mondjam, én mondanám, református templomokra mi nem írják ki, hogy ez annak idején a boldogságú szüzetben templomban volt, írják, most református templom, nem? Tehát ez az igazság, hogy törökök, mondom, ezt becsületre felvállalják, ki van írva, sőt, egy gödör van terül, súlyos. Tehát, hogy itt áll. És akkor kérdeztem, hogy egy tábla, valami, akármi, ahol megállhatom, hogy mondjuk el a hiszek egyet. Akkor mondták, hogy talán a tengér, ott van egy nagy tó, és ott a vízben, ott van fentről lefényképezve, látszik meg, és osztottam egy keresztény bazilikának az alapja. Hogy talán a második kumla, a dicséretű zsinatot ott tartották. Az elsőben, tehát ugye az üldözések alatt nem voltak templomok, tehát katakombák, ezek azok voltak, tehát a nagy Konstantin palotájában voltak, azt sem tudják, hogy hol van, az egy a föld alatt. Tehát a műemlékeken nem sokat foglalkoztak. Na, és akkor megálltunk egy ilyen drótháló előtt, és ott a tengerben, a vízben ott van van, de nem látszik kívülről se fegyőről, hogy lehet látni, de így megnapozottam meg a képet, elmúltuk a visszakedjen. És akkor kimentünk Nietzsche falaihoz. Én álmomban nem gondoltam, hogy váfalat ilyen masszívan, kemények lehet építeni, mint Isztambulban, vagy Nietzscheában. És elkezdtem járkálni a falak mellett, és látszik, hogy ezek lebontottak templomot, palotát, minden, és összes építő anyagot beholták, hogy két olyan fal, hogy tízemeletes bástyák vannak, és olyan, mint, szinte mint ide a másik fal, olyan tövő falak, pedig akkoriban nem volt 1400-as években ilyen áldos világ ennyire mi volt, azért már persze volt. Tehát, hogy mennyire félhettek ezek az emberek, hogy ilyen falakat építettek, hogy mindent beleraktak, mindent, amik volt. Tehát igazából ugye Jeruzsálem elesik, Antiópia, Efezus, szalámizzák ezek le, Isztambulban eljutottak 1463-ban, és akkor ugye eljutottak aztán Budára is, és eljutottak Bécsig is, hogy mondjam? És nem vagyok biztos, hogy nincsen meg ez a szándék továbbra is bennünk. Mi lenne meg bennünket, ha a 10 parancsolatot komolyan veszünk? Mert én próbáltam utána nézni, hogy a bizánci irodalommal mi volt. Egyfelől fényűzés, pompa, herregés, állandóan ilyen forradalom, olyan, mit tudom, nem elég követelőzés, nem megosztottak voltak, nem tudom. Bűn zsorja a halál. És Jézus Krisztus nem hiába sír Jeruzsálem falai előtt. A nagy Isten, a drága szülőföldjét nem tudja megmenteni. És azt gondolom, hogy erről nekünk is mindannyiának tanulni kell. Ugye szegény Ferenc pápa most beteg, pedig úgy tervezte, ő is elmenni Nietzscheába. És bennem is az volt, hogy mivel egy keresztény sincs, arra az alkalomra én is elmegyek. Az ember nézi a régi képeket, hogy milyen gyönyörű városok voltak ezek, milyen fejlett városok voltak, mennyi minden volt is. Hogy egyszerűen kirabolták, kifosztották, felgyújtották, És az írmagja, ami maradt abból a bizánci birodalomból, ugye ezért, hát ugye tudjuk, a Musza maga 40 napját olvassák el, hogy mit csináltak ott az örmény, meg a kád, meg a többi görög keresztényekkel. Szent Ferenc alapítvány számára mit jelent ez? Hogy nem a hatóságokkal való dolgainkat kell, hanem igen, Isten parancsait kell komolyan venni, a szeretet parancsát. Isten nevében befogadtuk a gyereket, hogy tényleg szépen nevelni, nagy szeretettel, hogy újból és újból tudjuk őnek is megtanítani. A legfontosabb dolog, amit meg kell tanítani, a 10 parancsolat, a szeretet parancsolat. Az, hogy a szolgálatában megy vagy nem megy, pásztorokra is van szükség. De ha nem tudjuk megtanítani, de nem úgy, hogy rákenjük, mint a legvált a kenyérre, hanem úgy, hogy átjárja őt, hogy igen, ez az élet parancsa. Isten nekünk a parancsait úgy dobja oda, mint a viharban elsüllyedt hajó törötteknek a mentőkötele. Kapaszkodj belé, és élni fogsz.
Böjte Csaba testvér elmélkedését hallották, melynek címe Isten parancsa útmutató az utunkon.
Gárdonyi Géza, ne félj! Mintha látnám a fehér ruhás szentet, amint Jairus házához közelget, s hírül hozzák, hogy meghalt már a lányka. Jézus ránéz az elsápadt apára. Ne félj! Csak higgy! Ha ránk is így szakad a fájdalom, szerettünket látva a gyászpadon, s kiáltjuk, nincs már nincs, aki megmentsen, törjön át Jézus szava a bús csenden. Ne félj! Csak higgy! Gárdonyi Géza.